Folytatódik a Rádió Cafén a kettes számrendszer Veres Dórival, Behumi Dórival és vendégünkkel Csonka Andrással. Most ilyen szép hivatalosan mondom, az elköszönésbe bandisztalak.
Köszönöm.
Nagyon szíves.
Hát, ha valaki most kapcsolja a rádiót, úgyhogy mindenkit ölelek.
Nagyon szerettem volna anyukádról beszélni, mert mindig olyan szeretettel beszélsz róla, és mindig annyira fantasztikus, ahogy leírod a ti kettőtök közti kapcsolatot. És mindig várom, hogy a riporter kérdezze már meg azt, amit most meg kérdezik. Egy fiús anyukaként nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mit csinált az anyukád, hogy sikerült kettőtök között ezt az erős, bizalmi viszonyt kiépíteni, mert hogy az ember mondjuk legkésőbb kamaszkorban elkezd nagyon távolodni, és aztán valahogy mindent megkérdőjelez, amit
mármint
az
anyuk... a fiúk az anyuktól, ugye?
A gyerekek a szülőktől, de hogy ritkán lehet látni ilyen szép, türelmes kapcsolatot felnőtt korban is. Szóval szerinted mit és hogyan csinált ő, hogy ezt elérte, hogy ilyen erősen kötöttetek egymáshoz?
Ebben a megközelítésben ebben nem gondoltam még bele, mert nyilván, hogyha lenne valamilyen receptszerűség, akkor azt már megírtam, vagy leírtam volna. Azzal, hogy azért, hogy segítsek másoknak. Ő egyszerűen csak volt, létezett. Ennél többet nem tudok mondani, mert ehhez egy picit annyi valamit mondasz, hogy eltávolodnak a kamasz gyerekek, igen, ehhez én is kellettem, aki nem tudott eltávolodni, pedig valamilyen szinten kell, és ezt utólag azt gondolom. És ez vonatkozik, amit az apámra az előbb mondtam, hogy nem tudtam azt a kamaszkori lázadást megélni, amit szeretnék, amit jó lett volna, mert egészséges lett volna vitákban érlelni a kettőnk kapcsolatát. De akivel nem lehet vitatkozni, az gáz. Úgyhogy anyám pedig, az anyám a saját példáját mutatta fel, és akkor ebből mindenki nyilván, aki a környezetében élt, létezett, ez tanult, és láttam, hogy hogy dolgozik ő, ugye női fodrász volt, üzletvezető, hogy hogyan dolgozik egy közösség élén, ezt tapasztaltam, hogy hogyan tudja fenntartani ennek ellenére a két műszakban munka mellett, hogyan tudja fenntartani a családi életünket, hogy amikor az apám 10 éves betegsége zajlik, akkor hogyan lesz, tehát nem az, hogy lelép, és hát most már akkor bedugja egy intézetbe azt a szerencsétlen embert, és akkor, hanem hogy csinálja ezt végig?
Bocsánat, ő Parkinson koros volt, ugye?
Hát nem tudjuk, ez egy ilyen agysorvadás.
Ilyen leépülés volt.
Az évekig stagnált egy olyan szinten, ami a legborzalmasabb. Tehát, hogyan látom, mennyire önfeláldozó, hogyan csinálja végig ezt a 10 évet, és közben úgy, hogy az ő anyukája, 90 éves, 91-es anyukája, egyedül él, mert egyedül tudott élni, de hogy látja őt is el? Hogy megy oda a naponta? Tehát, hogy nem múlhat el egy nap, hogy ne beszéljen vele telefonon? Tehát, hogy gondoskodik róla? Tehát mindez, ami ebben a dologban megtanulható és átélhető, az belém ivódott. Az ő személyisége egy csodálatos ember személyisége, egy kedves, ugyanakkor határozott is, és az egyébként is jó kapcsolatunkat, az egész ugye 10 éves betegség, amiről beszéltünk, az apám betegség, ez még jobban egymásra utaltá tett, igen. Tehát, hogy én, ugye már ment a família, senki nem értette volna nyilván, miért nem költözöm akkor el? Nem itt anyagilag megtehettem volna, mert nem tudtam megtenni, de nem is tettem meg. Tehát azért 31 éves kor még én otthon voltam, otthon laktam, mert nem akartam az anyámat magára hagyni, mert az apám az nem volt, nem, veszélyes volt. Tehát bevette ezt az altatót, nem tudtam, hogy rá fog vágni az anyámra egy bottal, mit tudom, tök mindegy. Tehát ilyen dolgok is lehettek, és az anyám ebben a dologban is élt, létezett és működött, és hát nem akartam ott hagyni, pedig akkor már az volt, hogy hát ugyan ott teltem a gyerekszobámmal a virágmintás tapétával, a bútorokon bubodoktól és úrsulasszony matricákkal, tehát ilyen őrületben, amikor azt mondom, hogy nem változtatok ezen, mert már mindjárt elmegyek, most már nem kell ezen változtatni, nem kell ezt átalakítani, és ott éltem ebben a közegben.
Édesapád haláláig?
Hát nem, mert előbb, még a halál előtt el tudtuk adni azt a házat, ahol éltünk, és akkor 98-ban költöztünk végig is így külön, az ő segítségükkel tudtam én az első lakásomat megvenni, és akkor 2001-ben halt meg apám. Tehát volt még ott 3 év, de mondom, hogy tehát az anyámnak az anyám személyisége az valamilyen módon folytatása a nagymamám személyiségének, aki egy biztatos példaképen volt, az asszony, aki a második világháborúban, amikor az egész családját kiirtották, akkor a két gyerekét hogy tudta megszülni és életben tartani, hogyan tudott egy olyan kereskedő asszony lenni, aki egy ugyanakkor egy lezser életet tudott élni utána már a barátnével, hogy tudott úgy találkozni, és hogy tudtok egy galerit alakítani úgy, hogy közben a férjeiket itt-ottam ott kicsit becsapták, tehát egy ilyen nagyon-nagyon
nagy szövetség,
egy nagyon isteni, tudott élni is, és hogyha valami gondja volt a barátnőjének, akkor zálogba adta a saját értékeit, és úgy segített. Tehát ez érted? Uh-huh, uh-huh. Tehát ez egy ilyen vonal. A nagymamám és az anyám. Ezek, uh-huh. az önfeláldozásnak ez a foka. Soha nem leszek olyan. Soha nem lehetek olyan. Soha nem lehet, nem is ismerek olyat, aki ezt így, ilyen őszintén és ennyi odaadással tette volna meg a környezetért, és ő megtette is, és anyám is ilyen volt. És aztán ugye van egy ilyen energiabomba melletted, aki egy ilyen atomenergia, most nem a, tehát a szeretetnek a fokára mondom ezt. És akkor utána ugye elmegy, és akkor mi marad? Mi marad? Akkor a pislágoló gyertyalángám mellett nagyon nehezen tudsz már élni. Uh-huh, uh-huh.
És anyukád valaha tette magát az első helyre?
Nem.
Kellett volna néha lehet.
Ugye az apám, aki egy nagyon nehéz természet volt, és én azt gyerekként nagyon nehezen viseltem, ha ők mondjuk vitatkoztak, ezt sem bírtam elviselni. 99% az anyámnak volt igaza, és mégis ő kezdeményezte a békülést mindig.
Hú, ez nagyon komoly.
Ez egy ilyen önfeláldozás.
Igen. Nem kicsit tudom, igen. Azon gondolkodom, hogy felnőtt fejjel, hogy belül lesz, hogy éltem el.
Igen.
Tehát, hogy valójában lehet, hogy nyilván, hogy nem volt ettől úgy boldog, de hogy, tehát, hogy ez, igen, hogy érdemes ennyire feláldozni magadat. Ezt nem tudom így most utólag visszatekintve. Én örülök, hogy nem bomlott szét a családunk ezzel együtt sem, uh-huh. de hát igen, tehát, hogy ez, hogy mennyi volt ebben az önfeláldozás, és mennyi volt a saját magad személyiségének, és a...
Te abban biztos lehet, hogy nagy volt, mert ezért egy végigcsinálni úgy, azért fiatal emberként, ugye édesanyád azért fiatal volt, amikor apád már ilyen állapotban volt. De hát figyelj, amit elmondtál, ezek a női energiák, tehát és ez az a fajta női energia, ami ugye a nagymamától indult, hogy nincs mese. Tehát, hogy fel sem merül egy olyan lehetőség, hogy ő ezt nem csinálja, vagy ki lép ebből.
Igen. Érdekes lenne belelátni a gondolataiba, hogy mégis ezt őszintén igazából, hogy mi meg kellett fordulni a fejébe, hogy ez egy iszonyatos feszültség volt neki is. És a korai halálában, most nem akarom az apámat hibáztatni, de benne ezek méregpirulák, amiket nap mint nap lenyelsz, ez nem létezik, hogy nem hagy nyomot a szervezetedben. Az anyám is, az apám halála után 5 évvel meghalt. 63 évesen.
Visszatérve egy kicsit a ti kettőtök kapcsolatára, ha kicsit leránthatom földre ezt a beszélgetést, aha. Az eredeti kérdésemre visszatérve. Tudod, vannak ezek az anyukák, akik nagyon erősen kötődnek a gyerekeikhez, de rátelepszenek, szóval, hogy az már terhes.
Nem, az fulladásos érzéseim nem voltak. De egyébként nekem a memóriám évek is borzalmas, tehát nekem nagyon kevés olyan konkrét történet marad meg az életemből. Ez egy alkati kérdés, sokszor megijedek, hogy úristen, ez már lehet, hogy egy korai demencia. Tehát, hogy nem nagyon marad. Igazából olyanra nem emlékszem, hogy úgy vitatkoztunk volna, hogy mondjuk mosolyszünet lett volna napokig. Tehát nem.
Akkor inkább azt mondanak, hogy mondjuk, hogy rendeztetek egy vitás kérdést. Mondjuk te el akartál menni buliba, ő meg nem akarta.
De igazából nem, tehát ilyen fajta konfliktus, tehát azt csináltam ilyen szempontból, amit akartam, tehát nem aha. voltak ilyen, hogy akkor most itthon, azért is itthon van, tehát ilyen nem volt, de én nem mentem el. Ez
te
a baj.
Kötelességtudó voltál.
Én nem voltam olyan, aki elmegy. Tehát pont ez a lényeg, hogy az én kamaszkori lényem az igazából nem tört ki abból, amiből sokan, a legtöbben ugye kitörnek, hogy most csak azért is megmutatom, hogy leválok, meg én külön, meg én most már tudom, én majd bezárom a szobát, és hagyjatok békén. Tehát nem, én nem ilyen voltam. Hogy én miért nem ilyen voltam, mert nyilván genetikai okai vannak, ez nem hiszem, hogy nevelési kérdés, de
nem voltál nehéz eset magyarul.
Nem voltam nehéz eset. És azt gondolom, hogy az bennem volt talán egy picit, hogy hát azért képzeljétek el mondjuk a magánéletemet, hogy tudtam volna élni egy olyan polgári lakásban, ahol üvegajtók voltak lényegében. Tehát, hogy picit azért visszagondolva, főleg ebben a 10 évben, amikor ez a feszültség volt, és közben az én életem meg elindult egy mámorító siker felé, tehát az kettő ilyen módon kiegyenlítette egymást, hogy akkor azt gondoltam, hogy az anyám azért közben, bár nem mondja, de neki nem esne jól, hogyha én most ebből a dologból a magánéleti történések miatt kiszállnék, vagy kilépnék, vagy arrébb állnék. Érted, hogy akkor azt érezni, hogy egyedül marad ebben a dologban. De ezt nem akartam. Én is egy picit feláldoztam már magamat.
Igen.
Nem is kicsit. Tehát az én a legszebb éveim.
Jó gyereke voltál anyukádnak, nem mentél el.
Hogy én, igen, nem mentem el, és igazából azzal sem terheltem, hogy én bármit mesélek a magánéletemről.
Akkor egy kicsit ez az önfeláldozás, a szeretett nyelv.
Ez tovább ment benned.
Kicsit igen, és jó, érte minden kevés. Tehát nem azt mondom, hogy nem ezt megbántam, nem arról van szó, csak annyiban megbántam, hogy az életemet ettől az érzelemtől függetlenül élnem kellett volna. Sokkal bátrabban, sokkal határozottabban.
És milyen érdekes, hogy akkor ezek szerint ez tényleg nem ők értek.
Jó, de van az a dinamika, igen. Egyébként. Igen. Tehát ez, ez az a fajta dinamika, ami miatt ő nem lép ki egy ilyen dologból, mert ez a szeretet nyelve, hogy akkor is kitartok mellett, tehát hogyha azért...
Igen.
Ha megversz is, imádlak én.
Hagyjad tanácsolatok, bocs, eszembe jutott azért azok a mondatok, amiket tréfásan hangzanak gyerekkorban. Na, ha jön majd valaki, jön majd egy csaj, jön majd egy valaki, aki majd aztán szépen el... Na, ezeket nem mond.
Ő nem mondott ilyesmit.
De ő mondott. De én tréfásan gyerekkorban, tehát ha jön majd, ez nálunk is elő kell. Jön majd, és akkor majd... Tehát
de
mi
a vége a mondatnak?
Hát jön majd egy csaj, jön majd valaki, aki majd szépen, aki majd,
elvisz,
és akkor te
ez azért nem jó, mert akkor eleve bűntudatot kelt benned?
Igen.
Igen.
Mert ez szerintem a tréfás megfogalmazás sem jó.
Igen.
Mert ezek megmaradnak.
De akkor ez egy ilyen mártír szerep, nem? Az ő szerepe egy mártír szerep.
Igen, egy picit talán igen, de nem ezért, benne van a valódi félelem is.
Persze.
Hogyne?
Hogy hát azt szeretné, hogy erre hangozzon el, hogy nem, de hogy is, édesanyám.
És akkor te jó gyereke vagy, és nem lépsz le, már akkor sem, amikor rajongók várnak az utcán.
Mondjuk igen.
És szerelmes leveleket kapsz, és tényleg a világ, mert 20x éves vagy, és tényleg a népszerűség, és megtehetnéd.
Szóval ezeket a mondatokat, ha egyet tanácsolatot,
ezt
nem mondja
senki. Igen, ezt nem is szoktam, igen. Inkább én azt szoktam érezni egyébként, hogy annyira érdekelne az életük, és annyira szeretnék folyamatosan kérdezni, de látom, hogy terhes dolog az, hogy anya... Hát ők még csak 13 évesek, de hogy már azért úgy nyílik a csipájuk is egyáltalán, de tudom, hogy ez a legborzasztóbb, amikor anyuka kérdezget.
Ez annak idején 13 éves korban, ez még szóval nem kellett, tökéletes gyerekkor.
Mi történt veled ma, kisfiam, tudod? És ezt megkérdeznéd így ugyanúgy, nagyon kreatív módon tudom, tehát nem csak úgy, hogy mi volt a suliba. De hogy látom, hogy már nem velem akarnak beszélgetni. Szóval látok például, ez hogy volt?
Hát ez, figyelj, most én lehet, hogy én voltam ilyen. A suliról én sem beséltem semmit, mert mi volt az iskában? Semmi. Aki erre más tud mondani, mert akkor át kell érni, ott kell lenni, ott kell... Most én viszont, amikor elment a szülő értekezletre, én mondtam, hogy most leülsz, elmondod, attól, hogy benyitottál az ajtón, leültél, kivel találkoztál, melyik szülővel beszéltél, a tanár mit mondott, mit tartott két órán keresztül, mit okoz szó, tehát meg megörültem, hogy nem tudtam, mi volt a szülő értekezlet. Arról persze neki mesélni kellett, én nem mondtam, én meséltem
semmit. Érdekes.
Nem meséltél semmit, és ő nem faggatózott.
Nem, hát nem voltam rossz tanuló, tehát igazából nem ez nem volt.
Nem csak az.
Magatartási gondok nem voltak velem.
De figyelj, ez egy másik generáció. Az édesanyád egy másik generáció, mint ami mi vagyunk, mi abszolút ezek a helikopterszülők vagyunk, még akkor igen, is, ha azt sajnos hiszük magunkról, hogy nem, de akkor is, hogy de akkor ez hogy érzelmileg ezt hogy érintett téged, amikor a barátod azt mondta neked, vagy a tanárod úgy nézett rá.
Igen, igen.
Tehát, hogy akkor szerintem nem tulajdonítottak ennek. A gyerek elment az iskolába, nem verték meg, nem?
Igen,
jó, akkor ez jó nap.
Vagy megverték, akkor majd megtanulja a legközelebb.
Igen, nem igen, hiszem, igen. Hogy ott
azért,
a jelentőség.
Nektek azért nehezebb, mert azért ne felejtsük el, hogy a ti gyerekeiteket milliószor több információ
igen,
éri
igen.
Naponta.
Hogyne.
Igen, de a lényegét tekintve ők is gyerekek, tehát szerintem
az, igaz.
De pont ezért mondja Bandi, hogy közben...
Mi liegjük túl egy kicsit ezt a dolgot, szerintem.
Hát lehet, de az a gyerekeken lecsapódik a szülők által begyűjtött információ áradat is, tehát a gyerekek igen. személyiségében és egyáltalán gondolataiban lecsapódik, és ebben benne van a politikától kezdve mindenféle borzalom. Tehát, hogy igen, tehát ezzel is meg kell küzdeni, és mert annak igen, annak idén csak azokról tudtad, hogy bunkó, aki a környezetedben élt. Most már igen. mindenkiről tudod, kinyitsz egy kommentáradat, és látod, úristen, ennyi sutyó van körülöttem?
Igen, de én azt gondolom, hogy ez csak nekünk félelmetes, mert mi éltünk olyan világban még, amikor ez nem volt. Nekik ez a természetes, és szépen ki tudják fejleszteni magukban a...
Biztos.
Én is bízom bennük.
Igen, ez így, hidd el, hogy a lányok sem különböznek ebben az esetben.
Tényleg én a lányos anyukáktól szoktam mindig megtudni mindent.
Nem, az én gyerekem sem, pedig ő még kisebb is, és lány is, és nem köti az orromra, hogy most akkor ez történt, vagy az történt, és ezzel én ilyen tök jó meg vagyok, mert én ugyanilyen gyerek voltam. És ezért nincsenek is ilyen vágyaim, hogy így kiszedegessen belőle, hogy most ez téged hogy érintett, vagy mit mond. Mert megtapasztaltam azt szerencsére, hogyha van valami konfliktus, akkor azt elmondja.
Na, az a lényeg.
Az iskolai, és akkor azt átbeszéljük.
Ez a lényeg egyébként, a bizalom.
Én nekem az a módszerem egyébként, hogy én kezdek el beszélni magamról, és akkor előbb-utóbb valami felkelti az érdeklődésüket, de analógiát vannak.
Én nem tudom, én emlékszem gyerekként, hogy engem annyira nem érdekelt, hogy mi van a felnőttek világában, most komolyan. Tehát engem kicsit zavart, amikor információkat tudtam meg a szüleim életéről, szóval...
Az igen, de egyébként én szerettem felnőttek társaságában lenni. Főleg az idősebbek. Ötjékre jártam nagymamámmal, azt imádtam.
Persze.
Amikor ezek elkezdték zrikálni egymást, hihetetlen imádtam.
A presszó fölött, a fekete fölött. Ígyunk egy feketét.
Hát meg ki milyen sütit sütött.
Hogyha nem volt olyan hajuk, akkor nem vették le a kucsmát, tudod. Tehát én ezt imádtam.
De ők kártyáztak, vagy valami ilyesmi?
Csodom, nem volt ilyen. De hát az a fajta... Nagyanak az a fajta a galeri, az úgynevezett galeriből megmaradt barátnőivel, tehát akikkel olyan sztorikat hallottam, hogy igazán tudtak élni, érted? Amikor valaki mer és tud élni, és közben nem felejti el azt, hogy ember.
És olyan jókat pletykáltak mindig.
Istenéket pletykáltak.
Gyere, Bandika, ülj mellém. Nem?
De ez természetes volt.
És te beleszólhattál?
Persze. Hát persze, nem voltam egy kis szerencsétlen hülye gyerek ott, aki belámlott magával. Nem, igen, de a nagymamámmal egyébként is olyan kapcsolatunk volt, ami hát eleve nem hívtuk nagymamának, de nem azért, mert nem tiszteltük nagymamaként, csak kitaláltuk, hogy akkor Olga, Olika, Pop Jeans-szerűség. Hát most ez milyen név?
Micsoda?
Pop Jeans, mert az Olgára mindent felúztunk már, amit lehetett, és akkor nem mindegy, tehát ez tök mindegy. Tehát megint nem arról, nehogy valaki megijedjen, mert a tisztelet az nem azon múlik, hogy most akkor kezdi csokolom nagymama, vagy pedig hellóli, mert valaki lehet magázba is bunkó, és elég sokan meg is teszik azt, hogy magázba bunkók. Úgyhogy ezen nem múlik semmi. Ettől még ugyanolyan tisztelet van, csak mondom. Ez egy játék volt, hogy találjunk mindenféle beceneveket neki.
Milyen érdekes, látod, hogy aztán jött a Schubert Éva, aki szerintem ugyanez a vonal, nem?
Mm-hmm. Igen.
Ez a fajta mentornő,
igen,
ami neked az életedben akkor egy ilyen minta.
Nekem az fontos volt, igen, hogy egyébként nagyon fontos, hogy általában határozott emberek legyenek körülöttem, nyilván azért is, mert nem vagyok az. Tehát én, hogyha...
Már nem úgy nézel ki pedig.
Jó, lehet, de elmegyek, mondjuk láttál engem, mondjuk elmegyek, mondjuk veszek egy pulóvert, akkor felsorakoztatom az eladókat, és...
Felpróbáltattad.
Akkor melyik? Tényleg azt gondolja, hogy ez méretben jó, vagy esetleg mégis csak talán jobb lenne az, én nem tudok dönteni. Nem tudok ilyeneket dönteni, mert főleg, ha valami a két-három jó dolog közül van.
Főleg nagy dolgok, mint pulóvervásárlás.
Úgyhogy nem vagyok határozott.
Akkor le kell az aranykártyás barátokat elővenni, és meg kéne, gyere velem.
Igen, esetleg.
És aztán később meg ugye volt a Familia Kft. És női brancs is, és ha jól tudom, velük is tartod a kapcsolatot. Ez most csak azért fűzöm ide, mert hogy a következő zene után szerintem ide fogunk visszatérni. Jó. Csonka Andrással.